Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Urunk, csendesíts el most a mi szívünket. Azért imádkozom, Uram, hogy az én személyem, alkalmatlanságom, méltatlanságom ne legyen akadály annak, hogy igét célba érjen. Te nyisd meg a szíveket, mert neked van erre hatalmad. Mi nem tudunk szívekre beszélni, mi nem tudunk más embert meggyőzni, hanem egyelőre a te lelked az, aki képes arra, hogy kopogtasson a szívek ajtaján, hogy megnyíljanak azok a szívek, és neked van hatalma egyedül arra, hogy jó földbe hulljon az ige magja. Urunk, kérünk, hogy te készítsd el ebben az órában szívünk táptalaját, és add, hogy megfogadjon az ige. Amen. Hallgassátok meg hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet erre a mai alkalomra választottam sorozatunk alapigéjeként, és amelyet megírva találunk Hóseás próféta könyvének 3. fejezetében, a 4.-5. verset a következőképpen. Hosszú ideig élnek majd Izrael fiai is király és vezér nélkül, áldozat és szent oszlop nélkül, éfód és házi bávány nélkül. Azután megtérnek Izrael fiai, keresni fogják Istenüket, az Urat és királyukat, Dávidot, remegve fordulnak az Úrhoz, az ő jóságához az utolsó napokban. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Szeretett gyülekezet, drága testvérek, arra sajnos nincsen időnk, hogy az egész Hóseás könyvön végig menjünk és fejezetről fejezetre alaposan megvizsgáljuk. Immáron a 3. alkalommal foglalkozunk ezzel a könyvvel. Az első alkalommal kaphattunk egy általános betekintést a profétikus irodalomba. Hallhattunk arról, hogy 3 nagy részre osztják a bibliai könyveket, és itt már is a konfirt bandusaimra tekintek, akik itt vannak. Természetesen azokra is, akik nem olyan régen konfirmáltak, és bízom benne, hogy számukra ismétlés lesz, amit mondok. Tehát 3 nagy részre oszthatjuk a bibliai könyveket. Az Ószövetségben 39 és az Új Szövetségben 27 könyvet oszthatunk erre a 3 nagy csoportra. Az egyik a történelmi könyvek, a másik az irodalmi könyvek, és a 3. pedig a prófétai könyvek. És ugye a prófétai könyveket pedig 2 nagy csoportra osztják, a kis prófétákra és a nagy prófétákra. Ugye 4 nagy próféta működött, Jeremiás volt az, aki 2 könyvet is írt, ugye Jeremiás és Jeremiás síralmai könyveket, és 12 kis próféta működött a 3 nagy birodalmi korszakban, az asszír birodalom idején, a babiloni birodalom idején és a méd-perzsa birodalom idején. Hóseásról egészen konkrétan tudjuk, hiszen a történelmi könyvek felidézik azokat az időket. Hóseás Krisztus előtt 755 és 710 között munkálkodott egy nagyon nehéz időszakban, amikor Izraelnek sorra olyan királyai voltak, akik azt tették, amit rossznak lát az Úr, és úgy vezették az országot, olyan döntéseket hoztak, amelyek vallásilag, erkölcsileg, politikailag, szociálisan egyre mélyebbre taszították a társadalmat, és morális, lelki válság alakult ki Izraelben. A királyok egymás ellen készítettek elő puccsokat, és az utolsó néhány évben, évtizedben sorra haltak meg a királyok puccsok következtében. Egy politikailag, egy gazdaságilag, lelkileg lerongyolódott ország tárul elénk. A nép Istennel nem számolt, kiiktatta az életéből őt, és bálványoknak áldoztak, hűtlenek lettek Istenhez, és ez a történelmi helyzet mindent elárul, csak néhány dolgot sorolok föl, ismétlésképpen, ugye, amiről hallhattunk az első alkalommal, hogy nem hittek Istenükben, hogy megvetették a rendelkezéseit, hiába a valóságokat követtek el, követték a körülöttük levő népeket, elhagyták Istenüket, bálványokat csináltak maguknak, leborultak az ég minden serege előtt, szolgálták Baált, elégették áldozatul fiaikat, leányaikat, varázslást űztek, kuruzsoltak, és bosszantották az Urat. Amit lehetett, minden bűnt kategóriát elkövettek, és ezzel is bosszantva az Urat. És arról hallhattunk, hogy Isten mindezeket megelégelte, és kilépett egy ország életéből. Rettenetes dolog, és a történelemben már nem egyszer előfordult, hogy Isten magára hagyta az emberiséget, mert annyira megvetették őt, eltávolodtak tőle, bosszantották őt, nem vettek tudomást őróla, hogy Isten azt a döntést hozta meg, hogy hátrébb lép. És van az a pillanat, drága gyülekezet, van az a pillanat egy társadalom, egy nép életében, de van az a pillanat egy ember életében is, amikor annyira eltávolodik Istentől, hogy Isten kilép. Hogy Isten hátrébb lép. És ez következett be Krisztus előtt 722-ben, amikor az asszírok elhurcolják a zsidók egy részét, és a bűnnek egy nagyon súlyos következménye zajlik le a szemük előtt, szétesik az ország, és Isten kivonul az ország életéből, a nép életéből. Egy ilyen történelmi helyzetben hívja el Isten Hóseást, és hirdeti rajta keresztül ítéletét, és az utolsó utáni pillanatban annak az esélyét, hogy aki megtér, őszinte bűnbánatot tart, azzal ő firigyre lép, eljegyzi magának, és újat kezdhet vele. A múlt alkalommal erről volt szó, hogy Isten nem kér olyat, amit ő ne tenne meg. Amikor azt mondja Hóseásnak, hogy a parázna hűtlen feleségedet szeress csak tovább, akkor ezzel azt érzékelteti Isten, hogy annak ellenére, hogy milyen hűtlen, parázna Izrael népe, ő akkor is szereti, mert Isten lényéből fakad a szeretet. Ő nem tud nem szeretni, de a bűnnek a következményét sem tudja, és nem akarja elkenni, és ezért került fogságba a nép Krisztus előtt 722-ben az asszír király, Szálmanészer király idején. A térképen látható is egyébként, mely területekre hurcolták el a zsidókat. És erről egyébként Királyok második könyvének 17. fejezete számol be. A térképen látható, és ő, mármint Isten azért küldte a prófétákat, hogy a megtérés és a bűnbánat lehetőségét kínálja fel, de a meg nem térés a bűnbánat nélküli tovább folytatott életnek is meglesznek a következményei, és Isten ezt nem rejti véka alá, ő nem árul zsákba macskát. A múlt alkalommal egy csodálatos evangélium ragyoghatott fel ebben a Hóseási történetben, vagy történetből, hogy Isten azt parancsolta Hóseásnak, vásárolja ki abból a parázna kapcsolatból, hűtlen állapotból, amibe került a felesége, amibe engedte magát belesodorni. És Hóseás fizetett hűtlen feleségért. Megvásárolta abból az állapotból, amibe került, és újra saját tulajdonába veszi. Kivásárolta a feleségét abból a parázna életből, kapcsolatból, ezüsttel, árpával. Ahogy olvashatjuk itt a második versben, és megszerzém azt magamnak, mármint feleségét, 15 ezüstön és 1 homer árpán és 1 létek árpán. Ez a történet előre vetíti azt, hogy Isten is visszavásárolt bennünket. Kivásárolt abból az életből, abból a hiába való, parázna, hűtlen, bűnös életből, amiben tengünk, lengünk és beleszületünk. Az új szövetségi, isteni cselekvést vetíti előre, amikor arról olvashatunk Péter levelében, hadd idézzem, tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, a Krisztusnak a vérén. És nem véletlenül olvassuk Ézsaiás próféta könyvében azt a mondatot, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Miért? Mert Isten volt az, aki nagyon drága árat fizetett azért, hogy az övé lehessünk. Ennyi ismétlés után most egy teljesen más területre evezünk. Továbbra is maradunk a harmadik fejezetnél, de ezt a fejezetet teljesen más megvilágításból szeretném most még megvizsgálni. Előjáróban egy nagyon fontos dolgot szeretnék tisztázni a prófétai könyvekkel kapcsolatban. A prófétai műfaj két dimenzióban jelenik meg. És ezt jegyezzük meg jól, hogy amikor prófétai irodalomról beszélünk, akkor két dimenzió jelenik meg. A próféta munkálkodásának időbeli síkjának helyzetéből adódóan az első a jelenkori történelmi helyzet, azaz a közel jövőben bekövetkezendő esemény előrevetítése, ugye Krisztus előtt 700-as évek közepén vagyunk, vagy első felében. A másik dimenzió pedig a jövőbeni történelmi esemény, azaz a távolabbi időben történő esemény előrevetítése. Isten, amikor elhívja és szolgálatba állítja Hóseást, akkor egyrészről abban a történelmi helyzetben, szorongattatott időszakban kívánja a próféta által megszólítani a népet, jobb belátásra bírni, megtérésre hívni, és erről hallhattunk az elmúlt két alkalommal. Ma egy másik dimenzióról, a jövőben történő eseményről szeretnék szólni, hiszen a prófétai könyvek aktualitása minket, ma élő embereket érintő üzenete számunkra nagyon fontos. Ehhez kell némi történelmi ismeret, de nagyon fontos, sőt, elengedhetetlen a bibliai történetek összefüggéseinek látása is. És erről beszéltem az első alkalommal, talán emlékszünk, reménység szerint emlékszünk, hogy a tanítás az igen mélyebb összefüggéseinek értelmezése elengedhetetlen a Biblia tanulmányozás során. Egy Krisztusban hívő ember vágyik arra, hogy mélyebben értse az igét, minél inkább kinyíljon számára az Isten igéjének a tárháza. Hóseáson keresztül egy rendkívüli eseményre hívja fel a figyelmünket, amely nem a közeljövőben, hanem egy későbbi, jövőbeni, több száz évvel később történő eseményre hívja fel a figyelmet. Azt olvashattuk a negyedik versben, hosszú ideig élnek majd Izrael fiai és király és vezér nélkül, áldozat és szentoszlop nélkül, éfód és házi bálvány nélkül. Ahhoz, hogy ezt a mondatot megértsük, egészen Jézus koráig és az utána következő eseményekig kell mennünk. Hóseás könyve tehát nem egyszerűen az asszír helyzetet, a fogságot, az elhurcolást jövendöli meg, hanem az évszázadokkal egészen pontosan 792 évvel későbbi eseményekről is szól. Ezért tartozik a prófétikus irodalomba. Mert nem csak az akkori kor időszakában szólal meg, hanem egy jövőbeni, több száz évvel későbbi proféciára is utal Isten Hóseáson keresztül. Ahhoz, hogy ezt megértsük, három korszakot kell vizsgálnunk. Az első, Izrael népének szétszóratása. A második, Izrael szétszóratásban, és a harmadik pedig Izrael népének visszatérése. Először nézzük az elsőt, Izrael népének szétszóratása. És egészen az első századig kell, Krisztus után első századig kell mennünk, visszatekintenünk. Idézzük fel a Jézus körüli eseményeket. Máté evangéliumában azt olvashatjuk, Pilátus így szólt hozzájuk, mármint a néphez és a főpapokhoz. Mit tegyek akkor Jézussal, akit Krisztusnak mondanak? Mindnyájan így kiáltották, feszítessék meg! Azután ezt kérdezte, de mi rosszat tett? Azok pedig még hangosabban kiáltoztak, feszítessék meg! János evangéliumában pedig ezt olvashatjuk, azok pedig felkiáltottak, vidd el, feszítsd meg! Pilátus ezt mondta nekik, a ti királyotokat feszítsen meg! A főpapok így válaszoltak, nem királyunk van, hanem császárunk. Ezekkel a szavakkal érte el a papi vezetőinek sugalmazására Izrael a halálos ítéletet a messiás az Úr Jézus Krisztus felett. A főpapok az egész nép képviseletében a római császár oldalára álltak. Alig néhány órával később pedig megtörtént a történelem legdrámaibb eseménye, Izrael saját királyát, ahogy olvassuk Abcsel 2.23-ban, gonosz kezeitekkel keresztfára feszítve megöllétek. A felülről való király helyébe az alulról való császárt ültették. Ez következett be Izrael történelmébe. A felülről való királyt, azaz Jézus Krisztus helyébe, az alulról való császárt ültették, a római császárt. A történelemből tudhatjuk, hogy a római birodalom és a római uralkodó borzalmasan bálványimádó volt. Eljutottak a császárok addig a pillanatig, amikor már megkövetelték a néptől, hogy őket istenként imádják és tiszteljék. A nép és a zsidó vezetők félelmetesen választottak. Azzal, hogy elutasították Jézus Krisztust, automatikusan a világ fejedelme mellett döntöttek. Ezért szoktuk mindig hangsúlyozni, drága testvérek, és mindegy, hogy a történelmet nézzük, vagy mindegy, hogy a saját életünket nézzük, nincsen arany középkút. Nincsen. Mert vagy az egyik út mellett döntök, vagy a másik út mellett. A nép, a főpapok, az írástudók, a zsidók, nem a felülről jövő király mellett döntöttek, Jézus Krisztus mellett, hanem a római császár oldalára álltak. Amikor azt mondták, nekünk nem királyunk van, hanem császárunk, odaálltak a római birodalomba, birodalom királyai mellé. És hamarosan megtapasztalhatták, hogy milyen rettenetes következményekkel járt ez az odafordulás. Jött a római császár, és vele együtt a pusztulás Izrael földjére és népére. Ezt a pusztulást Jézus Krisztus előre megmondta. Azt olvashatjuk Máté evangéliumának 24. fejezetében, még a halála előtt Jézus beszél a tanítványainak arról, hogy mi fog majd bekövetkezni. Hadd idézzem, amikor Jézus kijött a templomból, és tovább akart menni, odaléptek hozzá tanítványai, hogy megmutassák neki a templom épületeit. Ő azonban így szólt hozzájuk, hát nem látjátok mindezt? Bizony mondom néktek, nem marad itt kőkövön, amit le ne rombolnának. Isten a történelem folyamán több alkalommal A próféták és az ő fia által is kijelentette, hogy mi fog történni a zsidó néppel, Izraellel és Jeruzsálemmel. Az Úr Jézus még a földi élete során előre megjelentette a tanítványainak a jeruzsálemi templom lerombolását, tudnék ez az esemény, ez jóval korábban már el lett mondva. Amit majd aztán később a tanítványok, az apostolok a saját szemükkel tapasztalnak meg. Jézus Krisztus halálát követően nem sokkal elérkezett az idő, hogy a hóseási profécia és a jézusi mondatok beteljesedjenek. Krisztus után 66-ban a földközi tenger partján fekvő Cézáreában zsidó felkelés tört ki a rómaiak ellen, és 7 évi háborúság után, Krisztus után 73-ban ért véget. Ugye tudjuk, hogy Néró öngyilkosságot követett el Krisztus után 68-ban, és utána Vespasianus lett a császár Krisztus után 69-ben, és Krisztus után 70-ben pedig Titus hadvezért az ő fiát küldte el, hogy szállja meg Jeruzsálemet. És amikor Titus a római légiókkal körülzárta Jeruzsálemet, a szent város zsúfolásig tele volt emberekkel. Több mint 600 ezer zsidó tartózkodott Jeruzsálemben, tudnilik sokan a páska ünnep miatt jöttek Jeruzsálembe. A közeledő római hadsereg miatt bezárták a város kapukat, és az emberek azt hitték, hogy Jeruzsálemen belül biztonságban lesznek. Kizártnak tartották, hogy Isten a szent várost és a templomot kiszolgáltatja a megsemmisülésnek. De túl késő volt. Túl késő volt. Izrael az alulról való császárt választotta, aki most eljött. A rómaiak 5 hónapon át ostromolták Jeruzsálemet. Írtózatos harcok folytak. Izrael kétségbe esetten védekezett, a hónapok alatt borzalmas éhínség tört ki, az asszonyok az éhségtől eszüket vesztve saját csecsemőiket ették. Hadd olvassam fel Josephus Flaviusnak, érdemes, ha valakit érdekel a történelem, és különösen ez az időszak, érdemes elolvasni, hadd ajánljam a testvéreknek a figyelmébe, a kisebb gyermekek kérem, hogy a fülüket becsukva hallgassák, mert döbbenetes dolgokat olvashatok. Josephus Flavius történelmi író, akkori zsidó ember, aki feldolgozta azt az időszakot, így számol be erről az időszakról. Egy Mária nevű előkelő származású és gazdag asszony, Eleázár leánya a Jordánon túlfekvő Bétezob faluból a nagy tömeggel együtt menekült Jeruzsálembe, és ott szenvedte végig az ostromot. Felkapta a csecsemő gyermekét, ez az asszony, és így kiáltozott: szegény kisfiam, kinek tartogassalak ebben a háborúban, éhségben és lázadásban? A rómaiaknál rabszolgasság vár rád, ha egyáltalán életben hagynak. A rabszolgasságnál előbb már is itt van az éhínség, és itt vannak a lázadók, akik mindkettőnél irgalmatlanabbak. Nos hát, légy nekem ételem, a zsarnokoknak bosszuló szellemük, az élőknek pedig rémmese, ami betetőzi a zsidók bal sorsát. Ezekkel a szavakkal megölte gyermekét, megsütötte és felét megette, a másik felét letakarta és félretette. De a lázadók már is ott termettek, és mikor az átkozott pecsenyeszagot megszimatolták, megfenyegették, hogy azonnal megölik, ha nem mutatja meg, hogy mit sütött. Erre az asszony azt mondta, hogy jó darabot félretett nekik, levette a fedőt gyermeke maradványairól, írtózat és borzalom fogta el a rablókat, és erre a látványra szinte kővé dermedtek. De Mária tovább folytatta: ez az én édes gyermekem, én tettem ezt. És aztán sorolja, rettenetes körülményeket ír le az akkori történetíró Josephus Flavius, hogy mik történtek abban az időszakban, abban a néhány hónapban. És hát arról is kell beszélni, hogy beteljesedett az ige, amit Mózes 5. könyvében olvashatunk, hadd idézzem, a 28. fejezetet. Ostrom alá veszi minden városodat, míg le nem omlanak egész országodban a magas és erős kőfalak, amelyekben bízol. Ostromolni fogja minden városodat egész országodban, amelyet Istened az Úr adott neked. Megeszed méhed gyümölcsét, fiaidnak és leányaidnak húsát, akiket ad neked Istened az Úr, az ostrom és szorongatás idejében, amikor szorongat ellenséged. A leggyengédebb és legkényeztetettebb ember is irigyen néz testvérére, szeretett feleségére és még életben maradt fiaira, hogy ne kelljen adnie egyiküknek se fiaiknak a húsából, amelyet eszik, mivel nem maradt egyebe az ostrom és szorongattatás idején. Mózes 5. könyvében több ezer évvel korábban Isten megmondta ezt, hogy mi fog történni. Josephus Flavius, történetíró, tehát beszámol erről, aztán ír még betegségekről és ragályokról, hogy hogyan tizedelték könyörültelenül az embereket. A rómaiak naponta mindegy 500 zsidót feszítettek keresztre. A nyomor hihetetlen méreteket öltött a városban. Izrael elöljárói azonban választottak. Nem királyunk van, hanem császárunk. Jeruzsálemet körülzárták, megostromolták, minden túlélőt könyörtelenül lemészároltak, és a várost a földdel tették egyenlővé. Krisztus után 70. augusztus 10-én egy római katona égő fáklyát dobott a templomba, rövidesen lángokba állt az egész épület. A tűz olyan hőséget árasztott, hogy megolvasztotta a templom aranyát. Krisztus után 70. augusztus 10-e óta Izrael népe minden évben gyászolja a lerombolt templomot a Tisza B'Áv alkalmával. Ezért hívják a templomteret övező 488 méteres nyugati fal 80 méteres szakaszát, amit itt láthatunk, Sirató falnak. És azóta így áll a jeruzsálemi templom. Így áll. Így rombolták le a teljes templomot, és valóban nem maradt kőkövön, ahogy Jézus mondta, ahogy az Úr előre profétálta, ahogy olvashatjuk Lukács evangéliumának 21. fejezetében. Kardérre hányják, és fogságba viszik őket mindenféle pogány nép közé, és pogányok tapossák Jeruzsálemet, amíg be nem telik a pogányok ideje. Rettenetes történelmi időszak ez a zsidó történelemben. Rettenetes történelmi időszak. És még egy jelentős eseményt meg kell említeni, hogy a teljes képet láthassuk. Krisztus után 135-ben történt Bár Kokhba felkelés végérvényesen szétzúzta Jeruzsálemet Hadrianus császár idején. Akkor már Hadrianus volt a császár, és több mint 600 ezer zsidó esett el a jeruzsálemi ostrom alatt, a Bár Kokhba felkelés idején pedig több mint 500 ezer zsidót mészároltak le, és az üdvtörténet szempontjából különösen jelentős volt, Krisztus után 33, ugye Jézus Krisztus keresztre feszítése, erre datálják Jézus kereszthalálát. Krisztus után 70 a jeruzsálemi templom lerombolása, és Krisztus után 135 Bár Kokhba felkelés. Meghatározó ez a 100 év. És ebben a 100 évben az alulról való császár Izrael gyermekeit lefelé húzta. A 100 év telt el a messiás elvetésétől a zsidó nép végérvényes szétszóratásáig minden nép közé, és 100 évig haladt Izrael története megszakítás nélkül lefelé. A nép nem csak emberek millióit veszített el, hanem a templomot, a Szentvárost, és végül még az országot is. Röviden nézzük meg, hogy az azt követő évszázadokban mi is történt. Hogy hogyan teljesedtek be azok a proféciák, melyeket olvashatunk a Bibliában. Nézzük meg Izrael szétszóratásában lévő helyzetét. két igét hadd hozzak ennek a megértéséül. Úgy elpusztítom én az országot, hogy még azok az ellenségeitek is megborzadnak tőle, akik ott fognak lakni. Titeket pedig szétszórlak a nemzetek közé, és kirántott karddal üldözlek benneteket. Országotok pusztasággá lesz, a városaitok pedig romhalmazzá. Mózes 3. könyvének 26. fejezetéből idéztem. És az 5. fejezet, mármint 5. könyv 28. fejezetéből, de még azok közt a népek közt sem pihenhetsz meg, nem lesz egy talpalatnyi nyugvó helyet sem, rettegő szíved, szomorú szemet és csüggedő lelket ad neked, ott az Úr. Hajszálon függ az életed, riadozni fogsz éjjel-nappal, és nem bízhatsz abban, hogy életben maradsz. Több mint 1800 éven át éltek Izrael gyermekei szétszórattatásban a világ népei között. Otthontalanul és részben nagyon nyomorúságosan kellett élniük. Hosszú ideig nem találtak nyugalmat. Ez a hósiási profécia mély benyomást keltő módon teljesedett be, az az ige, amit felolvastam az elején, hosszú ideig élnek majd Izrael fiai is király és vezér nélkül, áldozat és szentoszlop nélkül, éfód és házi bálvány nélkül. A zsidók hazátlan és szétszórva, hazátlan népként szétszórva éltek szerte a világban, és figyeljük meg azt a proféciát, mely nem csupán a hontalanságra, hanem az áldozat hiányát is megemlíti. A templom, az áldozati hely, a főpapi ruha, ugye ez az éfod, elpusztítása miatt vége szakadt a zsidó áldozati szertartásoknak, ami máig tart. Tudnilik a zsidóknak a mai napig nincsen áldozati helyük. Mivel lerombolták a templomot, nincsen szentek szentje, nincsen áldozati oltár, nincs főpapi tisztség, és nincsen főpapi ruha, ez, amit itt a jobb felső sarokban látunk, az úgynevezett éfod, a papi öltözet. A hosszan tartó hontalanság után fordulat következik be, mégpedig az utolsó időkben, és ez a harmadik korszak. Ennek a jelei egészen nyilvánvalók, melyeket a történelem fontos eseményeiben láthatunk, és erről beszél egyébként az ige, amit olvashatunk, hogy az utolsó napokban Hóseás könyvéből olvasom, ami Krisztus előtt a 808. században keletkezett. Egészen nyilvánvaló jelek. A hóseási igehely nem csupán Krisztus után 135-ben bekövetkezett teljes megsemmisülést, a hosszantartó hontalanságot jövendöli meg, hanem a hontalanság utáni visszatérést az ősi földre, hogy újra létrehozza államát. Tudnilik, erről szól az ige. Ezt olvastuk. Hadd olvassam még egyszer. Azután megtérnek Izrael fiai, keresni fogják Istenüket, az Urat és királyukat, Dávidot, remegve fordulnak az Úrhoz, az ő jóságához az utolsó napokban. És létrejön az új állam. És valóban sokáig tartott, Krisztus után 135-től 1948-ig. Tudnilik, 1948. május 14-én megalapítják, létrehozzák a zsidó államot. Újra van zsidó állam. Hosszú évszázadok nélkülözése, szétszórattatása után Isten a megígért összegyűjtést elindítja és elkezdi. És ezt azzal kezdi, hogy 1948. május 14-én kihirdetik az izraeli államot. Hadd ajánljam a testvérek figyelmébe egy fantasztikus könyv, amely tulajdonképpen a proféciáknak a beteljesedéséről szól. Egy nagyon-nagyon jó könyv. Most az elmúlt időszakban elkezdtem tanulmányozni egészen részletesen az Isten igéjét és ezt a könyvet. és valami fantasztikus módon össze van gyűjtve, hogy az a sok-sok profécia, ami le van írva a Szentírásban, ami beteljesedett már, az hogyan következett be, és ami még beteljesedni fog, ami előtt állunk, milyen jelei vannak. 1948. május 14-én, amikor létrehozták, megalapították az izraeli államot, néhány óra leforgása alatt az arab világ összefogott. Ugye tudjuk, hogy Izrael az arab világ ölelésében van, és azon a bombatámadásokat indított. De azóta van. 1948 óta ezt a picinke maroknyi államot nem tudták megsemmisíteni az arab világ ölelésében. Miért? Azért, drága testvérek, mert 1813 év után Isten megígérte a zsidó államot, és létrejöhetett. A közelmúltban pedig elkészítették $1,5 millió értékben, ez egy rövidke kis film, hogy hogyan készítik az efodot, elkészítették $1,5 millió értékben a főpapi ruhát, az efodot. Minden készen van, ahogy itt láthatjuk. Minden készen van. Érdemes megnézni ezt a dokumentumfilmet, hogy hogyan készítették. És a dokumentumok szerint a templom felépítéséhez már minden anyag össze van gyűjtve, és az építéshez minden elő van készítve. Egyetlen egy dolog problematikus. Csak hogy nehogy elaludjon a gyülekezet. Ki az, aki tudja? Válaszoljon. Ki az, aki tudja, mi az akadálya annak, hogy a templom felépüljön? Minden faanyag, minden kő, minden megvan már, elő van készítve. Ott van egy jelentkező. Ott áll a mecset. A szikla mecset. Nem tudjuk, hogy hogy. Nem tudjuk, milyen formában. Isten megígérte, hogy újra föl fog épülni a templom. Nem tudjuk, hogy hogy. Nem tudjuk, hogy az a mecset hogy fog onnan eltűnni. Nem tudjuk. De Istennek már van erre forgatókönyve. És Istennek ezt a proféciáját is várjuk, hogy beteljesedjen. Az elmúlt közel 150 évben elindult Izrael népének, a zsidóknak a szétszórattatott állapotból való összegyűjtése és az ígéret földjére való visszatérés. 1812-ben, ahogy utaltam erre, 1812-ben megfordult. Akkor abban az időszakban nagyságrendileg körülbelül 10 000 zsidó élt Izrael földjén. Szerte a világban mindenhol zsidók éltek és élnek a mai napig. És 1882-ben ez a fordulat bekövetkezett, és tulajdonképpen azóta történik az összegyűjtés. Három hullámban, már az első megtörtént, a második az éppen a 20. század közepén, a második világháború idején, és most tart a harmadik hullám. Csak néhány igét hadd vetítsek ki, amely az összegyűjtést támasztja alá, amely az utolsó idők kezdetét jelentheti. Ezékiel könyvének 11. fejezetében ezt olvashatjuk. Ezért mond, így szól az én Uram az Úr. Ugye ez is profétai irodalom, Ezékiel könyve. Összegyűjtelek benneteket a népek közül, és összeszedlek azokból az országokból, amelyekbe szétszóródtatok, és nektek adom Izrael földjét. Vagy szintén Ezékiel proféta könyvében ezt olvashatjuk. Lapozzunk még egyet. A 36. fejezetben kihozlak benneteket a népek közül, összegyűjtelek az országokból, és beviszlek benneteket a saját földetekre. És a 37. fejezetben pedig ezt olvashatjuk. Így beszélj hozzájuk, ezt mondja az én Uram az Úr. Én kihozom Izrael fiait a népek közül, bárhová kerültek, összegyűjtöm őket mindenfelől, és beviszem őket a saját földjükre. És 1882-től máig több mint 3 millió zsidó tért haza atyai földjére, mind az 5 kontinensen, körülbelül 130 különböző országból. A 2011. évi statisztika szerint most már 6 millió zsidó él Izrael államban, és így a szemünk előtt teljesednek be a proféciák az utolsó időkben történő hazatérésről. És hát, nagyon halkan hadd jegyezzem meg, nem tudom kikerülni az aktuál politikát. Néhány évvel ezelőtt éppen az Amerikai Egyesült Államok elnöke, az akkor regnáló Donald Trump volt az, aki elismerte, hogy nem Tel Aviv, hanem Jeruzsálem az ország fővárosa. Szellemi, vallási fővárosa. Ez is egy apró lépés a profécia beteljesedéséhez. És ennek a 3 korszaknak lehettünk a szemlélői, és láthatjuk, hogy Isten a történelem ura, kezében tartja a történelmet, de kezében tartja a személyes sorsokat is. Az igéből világossá válik, hogy egyetlen egy profécia sem marad beteljesületlenül, és a hóseási mondatok beteljesedtek a Krisztus halálát követő 100 évben, és a még be nem teljesült proféciák pedig beteljesülnek az utolsó időkben. Jézus Krisztus el fog jönni újra, másodszor, de akkor, mint ítélő bíró. Amikor először jött el Jézus Krisztus, ahogy a proféták megmondták, akkor megváltóként jött, hogy a világ bűnét, János szavaival fogalmazva, íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét, elvegye a mi bűneinket, benne a te és az én bűnömet, majd másodszorra bíróként fog visszajönni, hogy ítéljen élők és holtak felett. Erre int Jézus, vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok. Szeretett gyülekezet, drága testvérek, figyeljünk az Isten igéire. Tanulmányozzuk az Isten igéjét, vegyük komolyan minden egyes szavát, vonatkoztassuk a magunk életére, lássuk meg a történelem és az Isten üzenetének összefüggéseit, és okuljunk a múltbeli történelmi eseményekből, és figyeljünk a jövőbeni események beteljesedésére. És a kérdés, szegeződjön tekintetünk erre a kivetítőre, a kérdés, hogy számodra eljött-e már Jézus Krisztus megváltóként? Jézusra megváltóként tekintesz-e? Mert ha nem, eljön majd bíróként. Nem tudod mely órában, nem tudod mely napon, és számot fogsz adni az életedről. Bíróként előtte kell majd megállni. De azok, akik megváltóként tekintenek rá, azok átmennek a halálból az életbe, és ítéletre sem mennek, ahogy az ige mondja, hanem ott fognak állni színről színre Jézus Krisztus trónja előtt. Hát így olvassuk Hóseás könyvét, nincs arra időnk, hogy végigvegyük mind az összes fejezetet, de olvassuk, tanulmányozzuk Hóseás könyvét, és azok az aktualitások és aktuális dolgok, amelyek le vannak írva benne, azok legyenek figyelmeztetések számunkra. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy tanítasz bennünket. Ahogy első alkalommal hallhattuk, az ige hirdetésnek van evangelizációs és tanítói műfaja, de most ezekben a vasárnapokban te tanítani szeretnél bennünket. Az összefüggéseket szeretnéd megláttatni velünk. Az utolsó idők összefüggéseit. És köszönjük, Urunk, hogy elindultak azok az események, amelyek még nem teljesedtek be. És várva várunk arra a pillanatra, hogy a zsidók körében ébredés indulhasson el. Mert erről is beszél az ige, hogy messiás hívő zsidók lesznek, akik hirdetik, hogy eljött a messiás, és bizonságot tesznek, és prédikálnak, és beszélnek arról a főpapról, aki igazi áldozati ajándékként ott lett megfeszítetve a Golgota oltárán, a kereszten. Urunk, arra várunk és vágyunk, hogy a szemünk előtt teljesedjenek be ezek a proféciák, de vágyunk arra is, hogy minél többen megismerhessenek téged zsidók és nem zsidók egyaránt. Hogy megváltóként tekinthessenek te reád. Nehogy majd, amikor te visszajössz bíróként, szörnyű ítéletet hozzál. Amen.